Kőbányán nyílt új kiállítás a 75 éves Magyar Állami Népi Együttes tiszteletére a Fővárosi Hagyományok Házában. Évadot hirdetett a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, valamint Fő a kávé. Időszaki kiállítás Budapesten a Közlekedési Múzeumban.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
A magyar népdal az egész magyar lélek tükre, vélte Kodály Zoltán. Merítsünk ebből a tiszta forrásból mások mellett Paja Beával, a Hold Viola és a Gimes együttes tagjaival, akik egyszerre képviselik a hagyományt és a megújulást.
Tavasz ünnep, folk és népzene a Pünkösd jegyében, ma 17 óra után a Kossuth Rádióban.
Rádió Színház.
Mi asszonyunk fecskéi. Margarit Jurszenár novelláját Rajman Katalin fordította. Felolvassa Varga Mária.
Terapion, a barát, ifjúságában a nagy Athanasius leghűbb tanítványa volt. Zordis barátságtalan természete csak azokkal szemben enyhült meg, akikben nem gyanította démonok jelenlétét. Egyiptomban feltámasztotta és megtérítette a múmiákat. Bizáncban császárokat gyóntatott. Egy álma késztette arra, hogy Görögországba jöjjön, és megszabadítsa a gonosz szellemtől ezt a földet, amely még mindig pánjárma alatt nyögött. Lobot vetett benne a gyűlölet, ha meglátta az agyagisten szobrokat a falak mélyedéseiben és a források gödrében. A szentelt fákat, amelyekre a ráztól gyötört parasztok különböző rongyokat aggattak fel, hogy az est leglágyabb fuvallatában is ott remegjenek helyettük. A falloszokat a mezőkön, amelyeket azzal a céllal állítottak fel, hogy termékenységre késztessék a földet. Saját kezüleg egy szűk kis kunyhót épített magának a Kefiszosz folyó partján, de gondja volt rá, hogy csak megszentelt anyagokat használjon fel. A parasztok megosztották vele sovány táplálékukat, s habár sápadtak voltak, meg haloványak, és elcsigázták őket a rájuk szakadt háborúk, meg az éhínség, Terapion nem tudta őket az ég felé fordítani. Imádták Mária gyermekét, Jézust, aki, mint a kelő nap, aranyba öltözött, de makacs szívük hű maradt azokhoz az istenekhez, akik a fákban tanyáznak, vagy a bugyogó forrás vízből merülnek fel. A nymfáknak szentelt platánfa alá minden este leraktak egy tálkát, az egyetlen megmaradt kecske tejével. A fiúk délidőben belopakodtak a ligetekbe, hogy meglessék az ónik szemű nőket, akik kakukkfővel és mézzel táplálkoztak. Ott nyüzsögtek mindenütt ennek a kemény és száraz földnek leányai ezen a tájon, ahol valósággá formálódik és lényegül mindaz, ami másod eluszlik a ködben. Lépteik nyoma ott volt a források agyagában, és a testük fehérsége a távolban összeolvadt a sziklák ragyogásával. Az is megtörtént, hogy egy megcsonkított nymfa tovább élt abban a rosszul gyarult gerendában, amely a tetőt tartotta, és egész éjszaka hallották panaszkodni vagy énekelni. Jóformán naponta vesztek el a hegyekben megbűvölt állatok, és a parasztok csak hónapokkal később találtak rá egy kis halomcsontra. A gonoszok kézen fogták a gyermekeket, és elvitték őket táncolni a szakadékok szélére. Az ő könnyű lábuk nem érintette a földet, de a mélység elnyelte a súlyos kis testeket. Vagy a gyermekek után küldött fiú rohant vissza, lélek szakadva, láztól vacogva, halált ivott egy forrás vizéből. Terapion, a barát, minden szerencsétlenség után megrázta öklét az erdők felé, ahol a gonoszok rejtőztek. De a falusiak továbbra is szerették az üde félig láthatatlan tündéreket, és megbocsátották gonosz tetteiket. Ahogy megbocsátunk a napnak, amely felbomlasztja a bolondok agyát, a holdnak, amely kiszívja az elszunnyadt anyák tejét, és a szerelemnek, amely annyi fájdalmat okoz. A barát azonban úgy fél tőlük, mint egy falka nőstény farkastól. Úgy nyugtalanították őt, mint egy csapat kénő. Sosem hagyták békén ezek a szeszélyes szép asszonyok. Éjszaka, Arcán érezte meleg lehelletüket, mint egy alig megszelídített állatét, amely félénken ólálkodik a szobában. Ha kimerészkedett a határba, hogy egy betegnek elvigye az oltári szentséget, a háta mögött hallotta a fiatal kecskéhez hasonló szeszélyes és szaggatott ügetésüket. S ha minden erőfeszítése ellenére elszúnyott az ima órájában, odajöttek ártatlanul, hogy megrángassák a szakállát. Nem akarták elcsábítani, mert csúnyának, nevetségesnek is nagyon öregnek találták vastag barna daruc ruhájában. És szépségük ellenére ő benne sem keltettek tisztátalan vágyakat, mert úgy irtózott a mesztelenségüktől, mint a hernyó vértelen húsától, vagy a vízisikló sima bőrétől. Mégis kísértésbe vitték, mert végül már kételkedett Isten bölcsességében, hiszen annyi felesleges és kártékony lény teremtett, mintha a teremtés csak egy ártalmas játék lett volna, amelyben neki kedve telik. Egy reggel a falusiak arra ébredtek, hogy a barát a nymfák platánfáját fűrészeli. És kétszeresen is neki keseredtek. Egyrészt féltek, hogy a tündérek, ha elmennek, bosszúból magukkal viszik a forrásokat, másrészt pedig a platánfa árnyékolta be azt a helyet, ahol táncra szoktak gyülekezni. De nem tettek szemrehányást a szent embernek, mert nem akartak összezördülni a mennybéli atyával, aki az esőt és a napot osztogatja. Hallgattak, és némaságuk csak bátorított a terapion barátot abban, amit a nymfák ellen tervezett. Mindig vitt magával két kovakövet ruhaujjának ráncai között, és este titokban, ha egyetlen parasztot sem látott a puszta mezőkön, fölgyújtott egy öreg olajfát, amelynek odvas törzsében rejtőző istennőket sejtett, vagy egy pikkelyes törzsű fiatal fenyőt, amelynek gyantája aranykönnyeket hullatott. Mesztelen alak szökött ki a faágak közül, hogy csatlakozzék társnőihez, akik a távolból figyelték terapion ténykedését mozdulatlanul, mint az ilyet őzek. És a szent barát örült, hogy megint elpusztította a gonosz egyik búvó helyét. Mindenütt kereszteket állított, és az isteni fiatal állatok szétfutottak. Elmenekültek ennek a fenséges bitófélének az árnyékából, a csend és magány egyre szélesedő zónáját hagyva a szentté vált falu körül. De a harc tovább folyt minden talpalatnyi földért a lejtők aljában, mert a hegy tüskés cserjékkel és kőomlásokkal védekezett. Innen nehezebb volt elűzni az isteneket. Végül imádsággal és tűzzel körülkerítve, adományok hiányában lesoványodva, megfosztva a szeretettől, mert a falu ifjúsága lassan mégis elfordult tőlük, a nymfák egy kietlen völgyben kerestek menedéket. Néhány egészen sötét fenyő álltott, gyökereit az agyagos talajba mélyeztve. Nagy madarakhoz hasonlítottak, amelyek erős karmaik közé gyűjtik a vörös földet, és sastolaik ezer finom hegyét az ég felé rezegtetik. Az a forrásvíz, amely itt az idomtalan kőhalmok alatt szivárgott, túl hideg volt hozzá, hogy odavonzza a mosónőket és a pásztorokat. Barlang képződött egy domboldalában, és a nyílása éppen csak annyira volt széles, hogy egy ember be tudott nyomakodni rajta. A nymfák minden időben is oda menekültek azokon az estéken, amikor a vihar megzavarta játékaikat, mert épp úgy féltek a mennydörgéstől, mint az erdők minden vadja, és a holtalan éjszakákon is ott aludtak. Fiatal pásztorok azt állították, hogy üdvösségüket és ifjúságuk erejét veszélyeztetve belopakodtak az üregbe, és sohasem fáradtak bele, hogy ezekről a hűvös homályban csak félig látható édes testekről beszéljenek, meg a hajukról, amelyet nem tapogattak meg, inkább csak elképzeltek. Terapion barát részére ez a sziklafalban megbúvó barlang olyan volt, mint egy rákos daganat a saját mellén. És órákon át mozdulatlanul állva a völgy torkában, felemelt karral kérte az eget, segítse meg őt, hogy elpusztíthassa az isteni fajzatnak ezeket a veszedelmes maradékait. Húsvét egyik estéjén a barát maga köré gyűjtötte legmegbízhatóbb, vagy inkább legbátrabb híveit. csákányokkal és lámpákkal szerelte fel őket. Egy keresztet vett magához, és elindult az emberekkel a dombok útvesztőjén át, a növénynedvektől terhes lágy sötétségben, arra törekedve, hogy egy óráját se vesztegesse el ennek a rövid áprilisi éjszakának. Terapion, a barát, megállt a barlang szájában, és megkísértetésüktől félve nem engedte meg tanítványainak, hogy behatoljanak. Az átlátszatlan sötétségben a források csopogása hallatszott, meg valami halk suhogás, mint a lágy szellő a fenyvesekben. A szunnyadó nímfák lélegzete volt ez, akik a világ őskoráról álmodtak, arról az időről, amikor az ember még nem létezett, és a föld csak fákat, állatokat és isteneket szült. A parasztok nagy tüzet raktak, de a szikla fejgyújtásáról le kellett mondaniuk. A barát megparancsolta nekik, hogy keverjenek maltert, hordjanak köveket össze. Pirkadatkor hozzákezdtek egy kis kápolna építéséhez, amely az elátkozott barlang szájánál a domb oldalának támaszkodott. A falak még nem száradtak meg, a tetőt sem rakták még fel, és az ajtó is hiányzott, de Terapion, a barát, tudta, hogy a nímfák nem mernek majd kimenekülni ezen a szent helyen keresztül, amit már is megáldott és felajánlott Istennek. Nagyobb biztonság kedvéért a kápolna mélyén a barlang bejáratánál egy hatalmas, négy egyenlőágú keresztet állított, egy festett Krisztussal. És a nímfák, akik csak a mosolyt értik meg, rémülten hőköltek vissza a megfeszített kép elől. A nap első sugarai félénken egészen a barlang szájáig merészkedtek. Ebben az órában szoktak előjönni a szegény teremtések, hogy a közeli fák levelein elfogyasszák harmat reggeliüket. A szegény rabok zokogtak, könyörögtek a barátnak, hogy segítsen rajtuk, és ártatlanságukban megígérték, hogy szeretni fogják, ha szabadon engedi őket. De a munka folytatódott egész nap, és még este is hullottak a könnyek a sziklából. Köhögés és reket kiáltások hallatszottak, mintha sebesült állatok panasza lett volna. Másnap felrakták a tetőt, és egy csokor virágot az ormára. Beillesztették az ajtót, és megforgatták a zárban a hatalmas vaskulcsot. Ezen az éjszakán a fáradt parasztok visszatértek a faluba, de a barát ott feküdt le a kápolna mellett, amelyet ő emeltetett, és fogjainak panaszszavában gyönyörködve egész éjszaka nem aludt. Pedig nem hiányzott szívéből a részvét. Megsanált egy eltaposott hernyót, vagy egy tört virágszálat, amelyet elsodort a csuhájával. De olyan ember volt, akinek örömet okoz, ha a kis viperák fészkét két tégla közé szoríthatja. A parasztok másnap meszet hoztak. Kimázolták a kápolnát belül is, kívül is, amely így hasonlatossá vált egy a szikla oldalában megbúvó fehér galambhoz. Két falusi legény, aki kevésbé volt félénk, mint a többiek, bemerészkedett a barlangba. Bemeszelte nyírkos és likacsos falait, hogy a források vize és a méhek által odahordott méz többé már ne szivárogjon be az üregbe, és ne hosszabbítsa meg a tündérek hanyatló életét. A legyengült nímfáknak már nem volt elég erejük hozzá, hogy mutatkozzanak az emberek előtt. A félhomályban alig sejlett fel itt-ott bizonytalanul egy-egy összeszorított ifjú száj, két-két könyörgésre emelt kéz, vagy egy kebel halvány rózsaszíne. Vagy pedig időről időre, ahogy hozzáértek az érdes sziklákhoz, a parasztok úgy érezték, hogy egy sima hajzat siklik el méztől fehér, durva ujjaik alól, remegve, mint azok a bársonyos füvek, amelyek az elhagyott nyírkos helyeken nőnek. A nímfák megviselt teste köddé bomlott, vagy már szinte porrá esett szét, mint a halott pillangók szárnya. Még mindig nyöszörögtek, de nagyon oda kellett figyelni, hogy az ember meghallja halk panaszszavukat. Már csak a nímfák lelke sírt. Terapion, a barát, a rákövetkező egész éjszaka folytatta imádságos örködését a kápolna küszöbén, mint egy remete a pusztában. Örült a gondolatnak, hogy mire az új hold fenn lesz az égen, a nyögések megszűnnek, és az éhen pusztult nímfák már csupán tisztátalan emlékké válnak. Azért imádkozott, hogy sietesse a pillanatot, amikor a halál kiszabadítja rabnőit, mert legjobb meggyőződése ellenére már sajnálta őket, és haragudott magára ezért a szégyenletes gyengeségéért. Senki sem jött fel már hozzá. A falu olyan távolinak tetszett, mintha a világ másik végén feküdt volna. A völgy túlsó lejtőjén nem látott mást, mint vörös földet, fenyőket, és egy félig elrejtett ösvényt az aranytű levelek alatt. Nem hallott mást, mint azt az egyre halkuló hörgést, és saját egyre rekedtebb imádkozó hangját. Amikor estébe hajolt a nap, az ösvényen egy nőt pillantott meg. Feléje jött. Lehajtott fejjel, kisé görnyetten járt. Fekete köpeny és kendő volt rajta, de valami titokzatos fény tört át a sötét szövetem, mintha az éjszakát dobta volna rá a reggelre. S bár a nő nagyon fiatalnak tetszett, olyan komoly, lassú és méltóság teljes volt, mint egy nagyon öreg asszony is, olyan édes, mint egy érett fürt, vagy valami illatos virág. Amikor a kápolna elé ért, figyelmesen ránézett a barátra, és ezzel megzavarta áhítatában. Asszony, ez az ösvény nem vezet sehová, szólt Terapion. Honnan jössz? Keletről, mint a hajnal, válaszolt a fiatal asszony. És te mit csinálsz itt, öreg barát? Befalasztam ebbe a barlangba a nimfákat, akik még nyugtalanították a vidéket, mondta a barát. És az öreg szája elé kápolnát építettem. Azon keresztül nem mernek elmenekülni, mert mezítelenek, és a maguk módján ők is félik az Istent. Azt várom, hogy az éjség és a hideg elpusztítsa őket ebben az üregben, és ha ez megtörtént, Isten békéje fog honolni a mezők felett. Ki mondta néked, hogy az Isten békéje nem terjed ki a nímfákra épp úgy, mint az őzekre és a kecskenyájakra? Válaszolt a fiatalasszony. Hát nem tudod, hogy Isten, amikor a világot megteremtette, elfelejtett szárnyat adni néhány angyalnak, akik ezért lehullottak a földre, és megtelepedtek az erdőkben. Ez a nímfák és a pán nemzetsége. Mások meg elfoglaltak egy hegyet, és ők lettek az olimpuszi istenek. Ne helyezd a teremtményt a teremtő fölébe, mint a pogányok, de ne is botránkozz meg az ő művén. És köszönd meg Istennek a te szívedben, hogy Diánát és Apollont is megteremtette. Az én szellemem nem szárnyal ilyen magasra, mondta alázatosan az öreg barát. A nimfák megzavarják híveimet, és veszélyeztetik üdvösségüket, amiért én vagyok felelős Isten előtt, és ezért, ha kell, egészen a pokolig üldözöm őket. És ezt a buzgalmat a javadra írják majd, te becsületes barát, mondta mosolyogva a fiatalasszony. De nincs-e valami mód arra, hogy összeegyeztesd a nímfák életét híveid üdvösségével? A hangja olyan lágy volt, mint a fovola. A barát lehajtotta a fejét, nyugtalan lett. A fiatalasszony a vállára tette kezét, és komolyan így szólt hozzá. Barát, hadd lépjek be ebbe a barlangba. Szeretem a barlangokat, és sajnálom azokat, akik ott keresnek menedéket. Egy barlangban szültem meg a gyermekemet, és egy barlangban bíztam rá minden aggodalom nélkül a halálra, hogy másodszor is megszülessen a feltámadásban. A remete félreállt, hogy beengedje. A fiatalasszony habozás nélkül elindult az üreg szája felé az oltár mögött. A nagy kereszt eltorlaszolta a bejáratot. A fiatalasszony gyengéden félretolta, mint valami jól ismert tárgyat, és besiklott a barlangba. A sötétben hangosabbá vált a nyöszörgés, csiripelés hallatszott, és valami szány suhogás féle. A fiatalasszony ismeretlen nyelven szólt a nymfákhoz, talán a madarak és az angyalok nyelvén. Hamarosan megint megjelent a barát mellett, aki egy percre sem hagyta abba az imádkozást. Nézz ide, barát, szólt a fiatalasszony, és figyelj! Éles csiripelés hallatszott a köpenye alól. Széthúzta a két szárnyát, és Terapion, a barát, azt látta, hogy több száz fiatal fecske rejtőzik a ruhája ráncai között. A nő szélesre tárta a karját, mint egy imádkozó asszony, és szabadjára engedte a madarakat. Aztán így szólt, és a hangja olyan tiszta volt, mint a hárfájé. Eredjetek, gyermekeim! A kiszabadított fecskék az estiék felé repültek, megfejthetetlen jeleket rajzolva rá, csőrökkel és szárnyukkal. Az aggastyán és a fiatalasszony egy ideig szemmel követte őket. Azután a távolról érkezett, így szólt a remetéhez. Minden évben vissza fognak jönni, és te menedéket adsz majd nekik az én templomomban. Isten veled, Terapion. És Mária elindult az ösvényen, amely sehová sem vezetett, mint valaki, akit nem nagyon érdekel, hogy az utak végződnek-e valahol, mivel tudja, hogyan kell az égben járni. Terapion, a barát, lement a faluba, és másnap, amikor visszatért misét mondani, a nymfák barlangjának falát már elborították a fecskefészkek. A madárkák minden évben visszatértek, felalá száldostak a templomban, etették a kicsinyeiket, vagy megerősítették agyagból készült otthonokat, és Terapion, a barát, gyakran abba hagyta imáját, hogy megindultan szemléje szerelmüket és játékaikat, mert a fecskéknek szabad azt, ami a nymfáknak meg van tiltva.
Mi asszonyunk fecskéi? Margarit Jurszenár novelláját Rajman Katalin fordította. Felolvasta Varga Mária. Szerkesztő Kulcsár Katalin. Rendező Gábor László István.
A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A zene után a krónika következik.